Tehát ha megkérdeznénk valakitől az utcán, hogy mi a kereszténység lényege, szerintem elég sokan azt a tévedést adnák elő, hogy a kereszténység lényege az, hogy meg kell tartani a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat talán a legegyértelműbb, legegyszerűbb szakaszának tűnik az igének, és egy nagyon jelentős, nagyon jelentős dolgnak látjuk, hiszen Isten maga saját kezével írta le. Az összes többit azt rábízza emberekre, hogy írják le. Tehát akkor ez egy nagyon, nagyon jelentős dolog, és nagyon egyszerű. És mégis azt tapasztaljuk, hogy a Biblia egészét tekintve nagyon sokan félreértelmezik a 10 parancsolatot. Volt egy évfolyamtársam az egyetemen, és egyszer beszélgettünk vele így bűn és hit kérdéséről, és az volt az érdekes, hogy azt mondta, hogy neki az nincsen szüksége megváltásra, mert ő soha nem követett el bűnt. És akkor mondta, hogy tényleg nem. És azt mondta, hát a 10 parancsolat itt van, és én soha nem vétettem ez ellen. És az a nagyon érdekes, hogy ő egyébként nem különösebben hitt Istenben. Hogy tulajdonképpen ő elolvasta a 10 parancsolatot, kivéve az elsőt. Az első úgy kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen van egy ember, aki azt mondja, hogy én igaz vagyok, mert betartottam a 10 parancsolatot, kivéve annak az alapját, az elsőt. Nagyon könnyen tudunk felmentést adni magunknak az alól, hogy mik azok, amikben mi felelősek vagyunk, vagy mik azok, amik nem. Könnyen tudjuk magunkat jó embernek gondolni, ha nagyon összeszedjük magunkat. És akkor nézzük meg, hogy pontosan mit is mond a 10 parancsolat, és aztán még hozzá fogok fűzni jó néhány gondolatot, hogy mi az, ami miatt ezt gyakran félreértjük. A Mózes második könyvének 20. részéből olvasom. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrokat azoknak a képmására, amik fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Ne mondd hát hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, tengert és mindent, ami azokban van, 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Isten az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegyfüstölésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt. És ezt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád. De Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbálod tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. A hagyományosan azt mondjuk, hogy ebben az ige szakaszban 10 parancsolat van. A Maga az ige nem számozza a parancsolatokat, és hogyha az ember nagyon, nagyon szétszedi mondatokra, akkor nem 10, hanem akár 14 parancsolatot is össze tud szedni ebben a részben. Érdekes, hogy különböző egyházak kicsikét másképp osztják ezt a 10 parancsolatot 10 parancsolatra, de hagyományosan úgy emlegetjük, hogy 10 parancsolat. És nincsen a szövegben, ezek a parancsolatok nincsenek fölosztva. Van egy természetes fölosztása ennek az ige szakasznak. De azt olvassuk, hogy Mózes 2 kőtáblát vitt föl, ezekre Isten fölírta a parancsolatokat, lehozta, de a kőtáblák nincsenek meg. Tehát nem tudjuk, hogy milyen sorrendben, vagy hogy a sorrendet talán tudjuk, de hogy milyen felosztásban vannak fölírva. Viszont tartalom szerint föl tudjuk osztani ezt az ige szakaszt. Alapvetően két része, amiből az egyikből egy rész egy kicsit kiemelhető. Az első része az arról szól, ez hagyományosan az első 4 parancsolatot szoktuk ide rakni, ami Isten és az ember viszonyát írja le. Arról szól, hogy hogyan is álljon hozzá Isten, Istenhez az ember, mit tett Isten, és mi az, amit ő szeretne, hogy mi tegyünk vele. És a második rész, a maradék 6 parancsolat, az nagyon érdekes módon arról szól, hogy az ember és az ember hogyan álljon egymáshoz. Tehát úgy tűnik, hogy Isten szeretné, hogy az ember valahogy hozzáálljon, ő hozzááll az emberekhez, de nagyon fontos, olyannyira, hogy hosszabban taglalja azt, hogy az egyik ember hogy álljon hozzá a másikhoz. Mik azok a dolgok, amiket Istennel szemben elkövetünk, és mik azok a dolgok, amiket egymással szemben elkövetünk, viszont Istennek nem tetszik. És az első 4 parancsolatból rögtön a legelső, amit az előbb már emlegettem, egy kicsit más, mint a többi. Mert nem felszólítással kezdődik, hanem egy kijelentéssel. Az, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. És akkor itt még egy kicsit hozzáteszi azt is, hogy és ki vagyok én, meg honnan tudod, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ez azért izgalmas itt a zsidóknak, mert néhány hónap telt el az Egyiptomból való kivonulás után. Tehát itt mindenkinek élményszerűen megvolt, hogy mi az Egyiptomból való szabadulás. Itt olyan emberekkel beszél Isten, akik végigéltek egy csodasorozatot, voltak rabszolgák egész életükben Egyiptomban, és most kijöttek onnan. Tehát számukra az, hogy én vagyok, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéből, ez nem egy ilyen toposz, amit úgy mindig egy állandósult jelzője Istennek. Ez egy élmény. Most történt. És azt mondja Isten, hogy na, én vagyok az Úr, a te Istened. És én vagyok az, aki kihoztalak téged. Ez egy nagyon erős kijelentés. És csak utána jönnek a felszólítások. Hogy tulajdonképpen ezeknek a felszólításoknak az alapja ez, hogy Isten az Úr. Számunkra nem élmény az, hogy kijöttünk Egyiptomból. Nekünk nem ilyen élményeink vannak feltétlenül Istennel. Hanem, de ő arra alapozza ezt a kijelentését, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Hogy ő tett már velünk dolgokat. Ezzel a generációval, ezekkel az emberekkel a legfontosabb, amit tett, hogy kihozta őket Egyiptomból. Ennélkül tulajdonképpen nincsen sok értelme a parancsoknak. Ha át akarnánk fogalmazni ezt a legelső parancsolatot felszólító módra, mert hogy igen, szeretjük a felszólító módú mondatokat, azokat könnyű érteni, akkor én úgy fogalmazhatnánk át, hogy vedd tudomásul, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. És én ilyen vagyok, mint amit fogok mondani a továbbiakban. Nem fogok minden parancsolatról beszélni, mert van olyan, ami eléggé egyértelmű, de van néhány gondolat, amit szeretnék hozzátenni ezekhez a parancsolatokhoz. Talán egy kicsit másik oldalról is nézzük őket. Az első, ami egy kicsit megütköztet minket. Tehát ha valaki elolvassa ezt a 10 parancsolatot, akkor van néhány olyan dolog, ami úgy, azt mondja, hát ez furcsa. Milyen dolog? Milyen dolog ez? Miért mond ilyet Isten? Azt mondja Isten, hogy ne legyenek idegen isteneid, mert féltő szerető Isten vagyok. A féltőn szerető az azt jelenti, hogy féltékeny. A féltékenység pedig általában bennünk nem valami pozitív tulajdonság. Nagyon jól fordítja egyébként, vagy nagyon képszerűen fordítja ezt a magyar Biblia. A angolul csak az a szó szerepel, az, hogy féltékeny. A féltékeny szót, azt a magyar Biblia fordítás úgy mondja, hogy féltőn szerető Isten vagyok. És ez egy olyan kép, ami egy kettősséget mutat. Azt mondja, hogy én csak magamnak akarlak. Nem akarom, hogy más idegen isteneid legyenek. Hogy én kizárólagosságra tartok igényt az életedbe. De azért tetszik nekem a féltőn szerető megnevezés, mert én szeretlek téged. Tehát én nem elvenni akarom tőled a többi istent, hanem féltelek tőle, mert szeretlek. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, az egyszerre egy ígéret, és egyszerre egy fenyegetés tulajdonképpen. Azt mondja, hogy én féltékeny Isten vagyok. Ne csináljál olyat, hogy más isteneid is vannak mellettem. És itt aztán van egy nagyon furcsa dolog, amit még teljesen igazságtalannak is gondolunk. Mert úgy folytatja, hogy megbüntetem az atyák bűneért a fiakat is, harmad és negyedizik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerizik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ez ugye elsőre furcsa, nem? Nem igazságtalan dolog az, hogy vannak szülők, és akkor Isten azt mondja, hogy ha a szülők gyűlölnek engem, akkor a gyerekeiket is meg fogom büntetni, meg az unokáikat, meg a dédunokáikat. Három-négy generáción keresztül. Ez nagyon igazságtalannak tűnik. De tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy mit is jelent 4 generáció. A fölöttem lévő 4 generáció, ugye a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim és ükszüleim. Kik azok, akikről nekem első kézből származó információim vannak? Ki az az utolsó generáció, akinek annélkül, hogy elkezdenék családfát kutatni, tudom a nevét? Vagy tudhatom a nevét? Ezek az ükszüleim. Miért? A szüleimmel tapasztalatom van, a nagyszüleimmel jó esetben tapasztalatom van, hallhatok a szüleimtől, a dédszüleimmel, mert neki tapasztalata lehetett az ő nagypapájával, nagymamájával, és esetleg, hogyha én ismertem a nagypapámat, nagymamámat, akkor nekik még életből való tapasztalatai lehetnek az ő nagyszüleikkel. Tehát tulajdonképpen, akiket úgy emberileg megismerhetek valamennyire, azoknak az élete kihat rám. És én azt gondolom, hogy Isten itt azt mondja, hogy azoknak az embereknek a tettei, akiket én ismerhetek, akiről életben lévő embertől hallhatok, azok kihatnak rám. Azokat a következményeket én is viselem. Tehát, hogyha mondjuk valakinek volt egy családja, ahol évszázadokon keresztül szép vagyont halmoztak föl, és aztán volt egy szülő, nagyszülő, stb., aki korhely módon eltékozolta az egész vagyont, akkor az kihat rám. Hát lehetnék vagyonos ember, de nem vagyok, mert az ő tettei azok kihatnak rám. Tulajdonképpen ez a 4 generáció, ez az emberi perspektíva a múltba. Ennyit látunk vissza. A többi az csak feljegyzések alapján kerül el hozzánk. Tehát ő azt mondja Isten, hogy akik engem gyűlölnek, azoknak a következményei, annak a tetteinek a következményei ki fognak hatni a következő generációkra is. És aztán van még egy nagyon izgalmas kérdés, hogy azt mondja Isten, hogy de irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem. Nagyon érdekes, hogy általában azon könnyen fölháborodunk, hogy milyen igazságtalan dolog, hogy a szülők bűnei kihatnak a gyerekekre. És hogy 3-4 generáción keresztül ez fönnmarad, ez a rossz viszony Istennel, vagy a rossz viszony Istennel, az kihat 3-4 generáción keresztül. És elsikkad az, hogy a 3-4-hez képest az 1000, az milyen sok. És nagyon érdekes, ha belegondolunk abba, hogy ha egy generációt azt úgy többé-kevésbé önkényesen 25 évben határozunk meg, mert 25 éves korban már az embereknek lehet gyereke, körülbelül ez egy olyan rövid generáció. Akkor a 3-4 generáció az 75-100 év. Azt mondják egyébként a történészek, hogy körülbelül 100 év alatt hal ki valakinek a neve. Tehát, hogyha valakinek mondjuk egy kőszíri emléket állítanak, akkor a sokkal tovább marad meg, mint ahogy emberek emlékeznek rá. Attól kezdve ő már csak egy kőre írt név. Ha valakinek mondjuk egy kopjafát állítanak tölgyfából, az körülbelül 100 év alatt fog elkorhadni. Addig áll a kopjafa, ameddig emlékeznek rá az utódai. De Istennek az emlékezete nem ilyen rövid. Isten azt mondja, hogy 1000 ízig len irgalmasságot cselekszem az engem szeretőkön. 25 évszer 1000, az 25 000 év. 25 000 év az jóval hosszabb, mint az emberiség ismert történelme. Tehát arról van szó, hogy azt mondja Isten, hogy a ti cselekedeteitek, a ti rossz cselekedeteitek kihatnak az utódaitokra, egész addig, amíg emlékeznek rátok. Felelősek vagyunk az utódainkért. De Isten emlékezete nem ilyen rövid. Azt mondja, hogy a gonoszság az csak emberi léptékben terjed. De Isten irgalma az isteni léptékben terjed. Az nem 3-4 generáció, hanem 1000 generáció. Tehát tulajdonképpen, amikor itt azt gondoljuk, hogy Isten fenyegeti az embereket, és azt mondja, hogy hát nagyon vigyázzatok. Ne legyenek idegen isteneitek, mert én féltékeny vagyok, és felelősek vagytok a gyerekeitekért, az unokáitokért, még a dédunokáitokért is. Akkor valójában ez nem egy rettenetes fenyegetés csak, de azt mondja, hogy de 1000 ízig irgalmas leszek a te utódaiddal. Beláthatatlan időn keresztül. Tulajdonképpen nagyon aránytalan, amit itt Isten mond. És mégis inkább a negatív részét vesszük észre. Aztán tovább megyünk egy kicsit a következő parancsolatra. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Na most általában ezt ilyen csúfkáromkodásokra szoktuk érteni. Ugye azt meg tudjuk, hogy jó hívő az nem káromkodik. Zárójelben, kivéve ha nagyot üt az ujjára. De hát akkor ugye nem lehet felelősségre vonni azért, hogy mi azt gondoljuk, hogy ebben mi nem vagyunk vétkesek olyan nagyon. De legalább ebben jók vagyunk. De én azt gondolom, hogy ez nem egészen a káromkodásról szól. Mert nézzük meg, hogy mit is mond az ige. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét. Hogyha valaki káromkodik, az általában nem Istenének az Úrnak a nevét akarja kimondani. Tehát akkor nem az van előtte, hogy itt van Isten, az Úr, és én pedig éppen őt emlegetem negatív kontextusban. A magyar nyelv egyébként nagyon gazdag ebben, tehát ilyen értelemben mi egy meglehetősen gazdag nyelvi környezetbe születtünk. A hívő emberek ennél sokkal kifinomultabban káromkodnak. Illetve nem káromkodnak, hanem megszegik ezt a parancsolatot. Mert mi nem azt mondjuk, nem mindenféle csúf dolgokat mondunk Istenre és az ő jellemére, hanem például azt mondjuk, hogy Isten a tanúm, hogy én itt igazat mondok. És állítunk különböző dolgokat, amiket aztán vagy tudjuk, hogy igaz, vagy nem tudjuk, hogy igaz, vagy megtartjuk utána, vagy nem. Nagyon érdekes, hogy a 3 Mózes 19:12-ben már ezt említi az ige: ne esküdjetek hamisan a nevemre, mert meggyalázzátok Istennek a nevét. És aztán a Máté 5-ben Jézus erre utal a hegyi beszédben. Amikor azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne esküdjetek hamisan. És akkor Jézus azt mondja, hogy én meg azt mondom, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, se a földre, se Istenre, se magadra. A ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem. És minden, ami e fölött van, a gonosztól való. Érdekes, hogy az Úr Jézus nagyon sokszor átértelmezi a 10 parancsolatot, vagy a törvénynek egy-egy mondatát. Egy kihívást szeretnék intézni hozzátok, hogy próbáljátok megtalálni az igében, az evangéliumokban azokat a részeket, ahol az Úr Jézus átértelmezi a parancsolatokat. Nagyon érdekes, hogy általában szigorúbbra értelmezi azokat. Egy szép kihívás, hogy van-e olyan parancsolat, amit az Úr Jézus nem értelmezett át, vagy nem fogalmazott át lelki módon. Van még egy nagyon érdekes dolog a parancsolatok jelentésével kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a parancsolatoknak a fordítását, hogyha olvassuk, akkor csak az egyik lehetséges fordítást olvassuk itt. Azért, mert furcsa módon a héberben a felszólító mód és a jövőidő az ugyanaz. Tehát a jövőidőt azt felszólító módnak is lehet értelmezni, és a felszólító módot jövőidőnek. A szövegkörnyezet alapján kell kitalálni, hogy ott miről van szó. Most elsőre azt mondhatnánk, hogy milyen furcsa nyelv ez a héber, mert jövőidő felszólító mód, össze van keveredve teljesen minden. De az a helyzet, hogy szinte minden nyelvben vannak hasonló jelenségek. Mondok egy példát. Azt mondom a gyereknek, hogy ha majd megcsináltad a leckédet, lemehetsz a játszótérre. Teljesen jó magyar mondat, nem? Nagyon érdekes, hogy a jövőt múlt idővel fejezem ki. Azt mondom, hogy ha megcsináltad a leckédet. Ha megcsináltad, múlt idő. Mikor fogja megcsinálni? Hát majd valamikor. A jövőben. És a jövőben való cselekedethez képest még inkább a jövőben lesz az, hogy ő lemehet a játszótérre. Tehát, hogy a magyar nyelvben is vannak ilyen furcsa dolgok, amiket mi értünk, de mégis nyelvtanilag olyan fura. Ezért aztán lehet úgy is fordítani a parancsolatokat, hogy azt mondja Isten, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból. Ez egy kijelentés, egy befejezett mód. És utána jöhetnek a felszólításokat, a jövő idejű kijelentések. A ne ölj helyett fordíthatjuk, úgy, és nem fogsz ölni. És a ne paráználkodj helyett fordíthatjuk, úgy, és nem fogsz paráználkodni. És nem fogod kívánni az, ami a más, és a többi. Nagyon, nagyon máshogy hangzik ez, nem? Ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor ezeket nem fogod csinálni. Akkor nem parancs, hanem ígéret. És tulajdonképpen ezt kell eldönteni. Hogy én melyik fordítást akarom elfogadni. Mind a kettő legitim fordítása. És hogy merre fog az én gondolkodásom fókusza, merre áll, attól függ, hogy melyik áll közelebb az én szívemhez. A, szerintem az alapértelmezés az a felszólító mód. És ezért is fordították felszólítónak. Tehát aki nem ismeri Istent, aki számára nem igaz az első mondat, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, annak a számára a felszólító mód az, ami természetesen jövő fordítás. Aki valóban vallja azt, hogy az Úr az ő Istene, annak a számára sorsfordító lehet az, hogy értelmez. Lehet felszólításként értelmezni, és akkor máshogy próbálunk élni, és lehet ígéretként értelmezni, és akkor egy kicsit máshogy próbálunk élni. Egészen más, egyik terhet rak a vállunkra, a másik pedig biztatást ad. A második vázlatpont, hogyha szoktatok előre vázlatpontokat olvasni, furcsának tűnik. Mi az, hogy a törvény célja? A törvénynek az a célja, hogy betartsák, nem? Hát azért vannak a törvények, azért hoznak törvényeket itt a világban is, hogy szóról-szóra azt betartsák, és kész. Más célja a törvénynek nincsen. Azt kell csinálni, ami oda van írva, és úgy, ahogy oda van írva. Nem? Ez a törvény célja. Van viszont kétféle probléma is. Az egyik az, amit már említettem, hogy az Úr Jézus nagyon sok parancsolatot átértelmezett. Tipikusan szigorítva. Például azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, hogy ha valaki kívánsággal tekint egy asszonyra, akkor paráználkodott vele az ő szívében. Ez egyébként úgy mellesleg benne van a 10 parancsolatban is, hogy ne kívánd a te fele barátod feleségét. Tehát nem újdonságot mondott az Úr Jézus, csak erősen átfogalmazta. Vagy azt mondja az Úr Jézus, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ez nagyon egyszerű parancsolat. De erre azt mondja az Úr Jézus, hogy hát ha valaki nem támogatja az ő szülőjét, hanem valami nagyon-nagyon szent dolgot mond helyett, hogy templomi ajándék, hát én ezt Istennek ajánlom fel, azt ajándékul, amit egyébként neked adhatnék, hogy legyen mit enned. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy az ilyen akkor nem is tiszteli az ő szüleit. És még van néhány. És aztán van másik, ami nem szigorító értelemben van. Ezt talán nehezebben is nyeljük le. Amikor a Máté 2:23-28-ban azt mondja az Úr Jézus, az a summázata, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. A környezet, szövegkörnyezet ennek az, hogy mentek egy mező mellett, és akkor kalászokat szedtek a tanítványai, és azt tették, mert éhesek voltak. És akkor megszólították az Úr Jézus, hogy milyen dolog ez, szombaton dolgoznak. Milyen dolog ez. És erre mondja azt az Úr Jézus, hogy a szombat van az emberért. Nem azt mondja, hogy a szombatnak semmi értelme nincs. Máskor arról beszél, hogy hát szombaton is lehet jót tenni, hiszen akár csak a szamarad beleesik a kútba, hát azt is kihúzott szombaton. Hát akkor mennyire meg lehet gyógyítani inkább egy beteg embert. És átértelmezi a szombatnak a kérdését. Nem azt mondja, hogy ez egy szigorú szabály, meg kell ölni mindenkit, aki szombaton dolgozik. Egyébként erre volt példa az Ószövetségben. Oda vittek Mózeshez valakit, és az volt az ítélet, hogy aki szombaton dolgozik, azt halljon meg. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy hát gondolkozzatok. Miért adta ezt Isten? Nem azért, mert szeret titeket? A szombat az emberért van, és nem pedig az ember a szombatért. Aztán van egy másik probléma, ezt egyébként súlyosabb problémának látom, betartással kapcsolatban. Az a tapasztalat, hogy senki nem tudja betartani. Na most egy olyan törvényt hozni, amit senki nem tud betartani, az hiba. Tehát, ha egy tanár olyan dolgozatot írat, amit mindenki nulla pontosra ír meg, akkor az rossz tanár. Most akkor ha az a tapasztalat, hogy nem tudjuk betartani a törvényt, akkor vagy arra a következtetésre kell jutni, hogy Isten rossz törvényt adott, mert a betarthatatlan törvény az hiba, vagy a törvénynek, mintha nem az lenne a fő célja, hogy őt betartsák. A legjobban egyébként a Római Levél 7. részéből lehet ezt látni. Ezt házi feladatnak adom nektek, hogy olvassátok el, mert nagyon közel áll az ember, a hívő ember lelkéhez. Ugyanis egy kétségbeesett embernek a felkiáltásáról van szó. Egy Isten tetszését kereső embernek a keserűsége van leírva. A törvényben gyönyörködöm, látom, hogy Isten nagyon jót alkotott. És azt látom, hogy ez nagyon jó, de én rossz vagyok. Nem tudom betartani. Nem sikerül. És próbálom, és akkor sem. A dolgot egy dolgot színezi egyébként, hogy ez Pál apostol. Ráadásul nem is az élete elején, amikor üldözte az egyházat, hanem akkor, amikor már építette azt. Tehát egy nagyon erős tapasztalat van arról, hogy ez nem sikerül. Akkor valami más lehet emögött. Akkor mi lehet a célja a betarthatatlan törvény létrehozásának? Ha elolvassuk a Galata levél 3. részéből a 22-től 25. versekét, akkor itt azt mondja ugyanaz a Pál apostol egyébként, aki a római levélben, római levelet írta. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg, de miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy Istennek nem csak az a célja, hogy lehetetlen törvényt adjon, és ezzel kétségbe ejtse az embereket, hanem az elsődleges célja az, hogy az emberek rádöbbenjenek, hogy nem tudok megfelelni Istennek. Tehát, hogy nem megy. Azt mondja, hogy az írás célja, hogy mindenki bűn alá rekesztessék. Tehát, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy bűnös, és nincs lehetősége megfelelni Istennek. És azért, hogy a Krisztusba vetett hit alapján adasson ez az embereknek. Van egy nagyon jó kép ebben az ige szakaszban. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Na most ki ez a nevelő? Az ókorban ez abszolút nem volt ismeretlen az emberek előtt. A nevelő, azaz paidagógus, pedagógus, az esetek többségében egy rabszolga volt egy gazdag embernek a családjában. Egyébként eléggé megbecsült, művelt rabszolga. Az esetek jó részében az a rabszolga valószínűleg többet tudott, mint az ő tulajdonosa. És ezt belátva bízta rá a gyerekének a nevelését az ura. És addig, amíg a gyerek, addig alá van vetve a nevelőnek. A nevelő mondja meg neki, hogy mit szabad és mit nem, és mi az, ami érték, és mi az, ami nem, stb. De ez nem marad állandóan így. Hanem amikor felnő a gyerek, felnőtt lesz, ő lesz az örökös, sőt, a szülei után megörökli a vagyont, akkor tulajdonosa lesz az ő nevelőjének. És nincs annak alávetve. Akkor felvetődik egy érdekes kérdés. Attól, mert nincs a nevelőnek alávetve a gyerek, sőt, tulajdonosa lesz az ő nevelőjének, attól érvényét veszíti azt, amit a nevelő mondott? Hát nem. Attól, mert már nincs alávetve a nevelőnek valaki, attól a nevelő, amiket mondott, akkor, amikor még alá volt vetve, attól az még igaz. Csak megváltozik a szerepe. Tehát a felnőtt ember életében, amiket a nevelőitől hallott, az már nem kötelesség, hanem életbölcsesség. Vagy tudás. Amit megszerzett és magáévá tett. Igen, ugyanígy a hívő ember számára is a törvény az nem külső kényszer, hanem belsővé vált dolog. És az az érdekes, hogy már az Ószövetségben Isten megígérte ezt, hogy ez így lesz. Ha elolvassuk a Jeremiás könyvének a 31. részéből a 31-től 34-ig terjedő részeket, ez az új szövetségről szól, így szól, eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyiket őseikkel kötöttem, mikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert azt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk. Érdekes, hogy Jeremiás pont azt a szövetséget emlegeti, amiről itt van szó. Hogy Isten azt ígérte Izrael népének, hogy szövetséget köt velük. És elmondta a szövetségnek a feltételeit. Ha nem ilyen lesz a szövetség, melyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig én népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többi vétkeikre. Jeremiás még bőven az Ószövetség. De ezt éljük most, ezt az időszakot éljük most, amiről Jeremiás beszél. Új szövetséget kötött velünk Isten. Tehát elsősorban arról van szó, hogy Isten beleírja az emberbe az ő törvényét, azáltal, hogy elolvassa, de nem kényszeríti arra. Tehát a törvényt nem tételesen tartjuk be, mert nem vagyunk alávetve, hanem az Istenhez és az emberhez való viszonyunk, Isten emberhez való viszonyára kell figyelni. És az embernek az Istenhez való viszonyára. Tehát belső érték az új szövetségben a törvény, nem pedig külső kényszer. És akkor, hogyha valakinek belső értékké vált a törvény, akkor sokkal inkább illik hozzá a jövő idejű fordítás. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, olyan értelemben, hogy Jeremiás is ígéri, nem kívülről, hanem belülről, és akkor te már ezeket nem fogod csinálni. Van lehetőséged nem csinálni. Sajnos van egy tapasztalat, amit Pál is tapasztalt. Pál már hívőként tapasztalta a Róma 7-ben a kétségbeesését. Hogy azt mondja ugyan a törvény, hogy te nem fogod ezt csinálni, és mégis csináljuk. Azért, mert nem tökéletesedtünk meg. És erre kell egy megoldás. És ez a megoldás az az, hogy ha nem törvény alatt élünk, hanem kegyelemből, akkor ez a kegyelem, ez nem egy olyan kegyelem, mint a bírói kegyelem. Vagy a köztársaság elnöki kegyelem. Tehát amikor a köztársaság elnök kegyelmet ad valakinek, akkor azt jelenti, hogy elkövetett valami bűnt a múltban, és attól függ, hogy milyen típusú kegyelmet kap, akkor az olyan, mintha el se követte volna, vagy pedig ugyan elkövette, de nem büntetik meg érte. Az Isten kegyelme az olyan, mintha el se követte volna. Eltörli a bűnt. De nem olyan, mint a köztársasági elnök kegyelme, hogy egy darab múltbeli bűnt töröl el, hanem eltörli az összes bűnt. Tehát a kegyelem az nem csak egyszeri múltra ható, hanem folyamatos. És nagyon érdekes az, hogy mit mond Pál a Római Levél 7. része után. Utána kétségbe van esve, és azt mondja, hogy én egy rongy ember vagyok, én nem tudom ezt megtartani. Amit jónak tartok. A 8. résznek az első néhány versét fogom felolvasni, egy apró megjegyzést hozzáteszek, hogy az eredeti szöveg az nem volt részekre osztva. Tehát itt nincsen feltétlenül egy olyan, hogy akkor hetedik rész végénél abba hagyjuk az olvasást, és akkor a nyolcadik rész csak holnap jön. Tehát ezek szervesen összetartozó részek. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt. Azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdonfiát küldte el bűnös testhez hasonló formába, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Tehát arról van szó, hogy mi még továbbra sem felelünk meg a törvény követelésének. Folyamatosan szükségünk van arra, hogy Krisztus kegyelmében éljünk, de azzal biztatja Pál magát meg minket, hogy már semmiféle kárhoztató ítélet nincs azokkal, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Tehát tulajdonképpen arról beszél itt Pál, hogy van egy követelmény, aminek nem tudunk megfelelni, de a semmiféle kárhoztató ítélet az azt jelenti, hogy a kárhoztatás az azt jelenti, hogy elítélnek valakit. Ma nem nagyon használjuk ezt a szót. Tehát semmiféle olyan ítélet nincs az emberek a Krisztusban lévőkkel szemben, ami el tudja ítélni. Tehát valójában, hogyha Isten ránk néz, akkor azt látja, hogy maga elé teszi a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy igen, akkor én vagyok az Úr, a te Istened, ez megvan, akkor te Krisztusban vagy, és akkor nem fogod ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt tenni. És azt mondja, tényleg nem teszi. Miért? Mert eltöröltem a bűneit. Mert ahogy a Jeremiás íge mondja, hogy megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Tehát akkor, amikor Isten számot vet azzal, hogy milyenek a Krisztusban hívők, akkor az a különös dolog történik meg, hogy mi azt látjuk, hogy mi nem felelünk meg a törvény betűjének sehogy se. Különösen azokkal a nehezítésekkel, amiket az Úr Jézus beletett. Különösen nem felelünk meg neki. És Isten pedig nem ezt látja, hanem azt látja, hogy hát megfelelt. Miért? Mert Krisztus érdeméért kegyelmet kapott. De hát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy mi számunkra a nyomás az megmarad abból a szempontból, hogy látjuk az ellentmondást a tetteink és a törvény követelmények között, de megszabadulunk a következményektől. És annak a tudatnak meg kell maradni, hogy én csak és kizárólag kegyelemből élek. Imádkozzunk és adjunk hálát Istennek, hogy ez így lehetséges. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te képes voltál megfelelni a törvénynek, és hajlandó voltál az életedet adni értünk. Azért, hogy nekünk, akik képtelenek vagyunk megfelelni, ne kelljen megfelelni, hanem Isten kegyelmet adhasson, és úgy nézhet ránk, mint szeretett gyermekeire, akik tökéletesek. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy mindig ebben a tudatban tudjunk élni, és tisztában legyünk azzal, hogy csak és kizárólag rajtad keresztül mehetünk Istenhez, de rajtad keresztül igen. És valóban Isten tökéletesnek lát, és az ő gyermekének lát minket. Amen.